A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és esti Isten tiszteletünket a 395. dicséretünkkel kezdjük el. A 395. dicséretünket végig énekeljük mind a három versével. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Így ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Azért jöttünk, hogy megpihenjünk, nem is akárhol, hanem az Isten szívén. Valahogy közel férkőzve ahhoz a szívhez, amelyben annyi szeretet van, amely annyi gondoskodást jelent, annyi mindennel megáldja az életünket. Hol is találnánk ehhez jobb helyet? De elég nagy ez a szív ahhoz, hogy sokan hozzáférjenek, és így valahogy mi is közelebb kerülünk egymáshoz, és nem csak ennek a nagy szívnek a dobbanásait halljuk és értjük meg, hanem azt a lüktetést is, amely egymás életéből kihallatszik. Vajon tudunk-e mindezekkel valamit kezdeni? Vajon megértjük-e, hogy ez benne van a te szent akaratodban, hogy ahogy közeledünk te hozzád, egymáshoz is közeledjünk. Köszönjük ennek az ajándékát, de ennek a lehetőségét is, a terhét is és a felelősségét is. Hadd legyünk így annak a fénynek a színei, aki annyi mindenben megmutatta maga dicsőségét, nagyságát, hatalmát, és engedd, hogy ezáltal ezt a világot is úgy ragyogja be az életünk, hogy az valami többletet hoz, átszínezi azt a komorságot, a fekete-fehérségeket, és valami olyan életet tud mutatni és teremteni, amely jobban hasonlít a te országodra. Kérünk, hogy légy itt közöttünk ezen a mai estén is, add a te csendességedet, békességedet a mi lelkünkbe. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 166-os számú dicséretünkkel készüljünk, annak az első versével. 166. énekünk, Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Isten igéjét ezen a mai estén Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből olvasom, a 12. részből, a 12. verstől a 27. versig. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanígy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test részei? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyek a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. És az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És ha így szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. A felolvasott ige mellé szeretném elolvasni ennek a mai estének a kérdés feleletét a Heidelbergi KT-ból. Az 55. kérdésfelelet így hangzik. Mit értesz a szentek közösségén? Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Jézus Krisztusnak, és részesei minden javának, és ajándékának. Másodszor mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon. Kedves gyülekezet, most már a harmadik estét tartjuk a Szentlélek Isten munkájáról, amit a Heidelbergi K.T. magyarázatai alapján és az ott megjelölt igehelyek alapján állítottunk össze, és ennek a mai estének a célja az, hogy megfejtsük, hogy mit is jelent a szenteknek a közössége. Amikor az apostoli hitvallásban ezt így mondjuk, hogy mi hiszünk, vagy hisszük a szentek közösségét, vagy egyességét. A szentek közössége az nyilván, hogy nem egy ilyen vallási grémium, nem valami olyan társulat vagy társaság, akik kiemelkednek a jobb magaviseletük, tekintélyük, vagy hitben való elöljárásuk szerint. És nyilván, hogy nem is az, mint amit egyszer egy nagyon kedves néni megjegyzett nekem így egy temetés után, hogy nagyon tetszett a temetés neki, amúgy is érdekes ez a kifejezés. És ő katolikus igazából is annyira örült, hogy a katolikus hit szerint mondtuk el a végén az apostoli hitvallást is. És én így nézek rá csodálkozó, és azt mondja, hogy benne volt Szűz Mária is, meg a szentek közössége is. És mondtam, hogy ez a mi hitvallásunkban is benne van, hogy mit gondolunk mögé, az lehet, hogy más, de hogy ezeknek a szavaknak mi az apostoli értelme, azt szeretném egy kicsit most megvilágítani. A szentek közössége az nyilván, hogy nem a szentek közössége, akiket szent életük miatt valahogy különös becsben vagy tiszteletben tartunk vagy tartanak, hanem egyszerűen azoknak az embereknek a közössége, akiket így olvastuk tegnap, és így hallottuk a hitvallás magyarázatából is, Isten az ő igéje és a szent lelke által a maga közösségébe, a maga gyülekezetébe, az anyag szent egyházba betagol. Ez egy különös csoda, egy különös folyamat, és éppen arról volt szó, hogy igazából nagy hálával vagyunk az Istennek, hogy ennek a közösségnek így a részei lehetünk, hogy Isten ebbe beleszólított minket. Úgyhogy a szentek azok nem mások, mint azok a gyarló emberek, akik úgy érzik, hogy nekik Krisztusra szükségük van. Így estéről estére, ahogy készülgetek, más igehirdetők igehirdetéseit is végigolvasom, és Jó Sándornál találkoztam egy ilyen nagyon egyszerű példával. Ő így kezdi ennek az igének a magyarázatát, hogy hát a szentek közössége az körülbelül úgy néz ki, mint az orvosi váróban azoknak az embereknek a sokasága, akik mindenféle nyomorúsággal ott összegyűltek. Azok a szentek, akik arra várnak, hogy az Isten valami megoldást, valami gyógyulást felkínál számukra, és ők nagyon is tisztában vannak azzal, hogy ők betegek, hogy ők nem tökéletesek, nem egészséges emberek. Amikor azt mondjuk, hogy mi hiszünk a szenteknek a közösségében, akkor azt mondjuk, hogy mi hiszünk abban, hogy Isten ezeken az embereken egy változást akar véghez vinni, és ebbe a közösségbe mi magunk is beletagolódunk. Hogy ez a változás nem csak egyen-egyenként érint külön személyenként minket, hanem az egész közösségen meglátszik, és hordozzuk az egész közösségben ennek az örömét, és hordozzuk ennek a nehézségeit, a terheit is. A szent kifejezés a Bibliában amúgy is mindig azt jelenti, hogy valami olyasmit jelöl, ami Istenhez szorosan kapcsolódik, hozzá tartozik. És itt sincs másról szól, mint arról, hogy mi azt valljuk, hogy megvan ez a kötelék Isten és közöttünk. Ettől vagyunk szentek. Az Ószövetség is és az Újszövetség is azonban ennek a felelősségét is hangsúlyozza. Az Ószövetségben azt mondja Isten a prófétán keresztül, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Az Új Szövetségben meg Jézus ezt szépen fordítja a mi nyelvünkre, szentek legyetek, mert a ti atyátok szent. És ez azt jelenti, hogy ebben van valami súlya a hozzávaló kapcsolódásunknak, hogy ez nem csak egy illendőség, hogy igazgatunk az életünkön, hogy jobban passzoljon Istennek a tökéletességéhez, hanem egy elköteleződés, hogy én akarok megszentelődni, én szeretnék tisztább életet élni, én szeretnék valahogy az Isten szemébe kedvesebbnek látszani és lenni. A közösség ennek lehet az erőforrása, És hogyha rosszul éljük meg, akkor lehet az akadálya is. És Pál apostol erről beszél a korintusiaknak, hogy most ti segítitek egymást az Istenhez közelebb jutni, vagy pedig nehezítitek a hozzávaló eljutást. És ez mindig egy nagy kérdés. Hogy azok a közösségek, amikben forgulódunk, segítenek a változáson, vagy éppen, hogy megerősítenek abban, hogy ne tudjak változni. Ez lehet egy rossz emberi kapcsolat, egy rossz házasság, egy rossz családi lét, amiben nem akarunk segíteni, hogy a másik is változzon, és ő se segít, hogy én is változni tudjak, de azért mutogatunk újjal egymás, hogy te milyen vagy. És lehet ilyen egy gyülekezeti közösség is, ahol hangsúlyozzuk azt, hogy másnak kéne lenni, de nem adunk rá lehetőséget, hogy a másik, hadd mondjam most így, és értse jól mindenki így, hogy bizonyítsa azt, hogy ő szeretne más lenni, és akar más lenni. Azt mondja először is a hitvallásunk, és maga az ige is így kezdi, hogy a testnek van egy olyan egysége, ami megbonthatatlan. Egy a test, ugyanakkor ennek az egy testnek sok tagja van. És ez a sok tag mi volt, nem bontja meg az egységet, hanem az ugyanúgy megmarad. Furcsa példát fogok mondani, sokáig gondolkoztam, hogy mondjam vagy nem mondjam, de azt hiszem, hogy maga a valóságát azt szépen visszatükrözi, hogyha mi tagokat ragasztunk egymás mellé, akkor egy ilyen borzasztó torszülöttet hozunk létre, mint ahogy a filmekben meg van rajzolva Frankensteinnek a torz alakja, akkor az nem lesz egy test. Azt mi értjük, hogy ha összefércelünk dolgokat az életünkben, az még nem lesz egy organikus egység, egy életképes valami. Nagyon sokszor összerakjuk az életnek az eszközeit, a kellékeit, és nem lesz belőle élet. Az nem születik meg. Pedig van pénzem is, van otthonom is, van családom is, van feleségem is, van gyermekem is, és az egészet nézem, mégis olyan üres. Azért beszélünk erről ezen a héten, mert a lélek hiányzik belőle. Pál apostol megfordítja a gondolatmenetet, és azt mondja, hogy van egy test, ami készen van, ez maga Krisztus. És ebbe lehet betagolódni. Lesz benne valaki láb, és valaki kéz, és valaki szem, és valaki fül, de maga a test már adott. Ebbe a testbe így mondja, hogy mindnyájan belekereszteltettetünk, és utána egy lélekkel itattatunk meg. Érdekes, hogy ő a két sákramentumunkat, a két szentségünket hozza ide, és azt mondja, hogy a keresztség, ami a lélekkel való közösséget hivatott kifejezni, az tagol bele minket ebbe a testbe, és a tápláltatásunk, mert hogy a test tagjaiba valahogy bele kell áramoljon az erő, az élet, a tápanyag, az pedig maga az úrvacsora. Nagyon szép képek ezek. És azt mondja, hogy de a test, az maga Krisztus. És akkor ehhez kapcsolódik valahol a mi életünk, méghozzá szervesen, méghozzá a lélek munkája által, méghozzá úgy, hogy annak különféle feladatai vannak, különféle talentumokat kapva, különféle lehetőségeket kapva illeszkedünk mi abba bele. Talán mellé lehet tenni, és nem fog sántítani a példa, amikor Jézus azt mondja, hogy ez olyan, mint a szőlőtőnek és a szőlővesszőnek a példázata, hogy valahogy úgy beleoltatik a mi tagságunk abba a Krisztusba, aki önmagában is egység, és nem bír semmilyen hiánnyal, nem mi pótoljuk ki a testnek bizonyos hiányosságait, hanem mi abban a testben valahogy megtaláljuk a magunk helyét. Az nekünk jó, hogy benne vagyunk. Ezt sokszor el szoktam mondani, csak azért, hogy emlékeztessük magunkat, hogy az Isten dicsőségének nincs híja. Nekem nem kell ahhoz semmit hozzátennem. Istennek nem azért kell, hogy én dicsérjem őt, mert az ő dicsőségét még feljebb tudom ezzel emelni. Az már a maximumon van. Hanem ez valahol visszahat az én létezésemre, az én életemre. Az nekem jó, hogy én a tagja vagyok az ő testének. És nyilván most egy kicsit kibontva, mert Pál apostol is ebbe az irányba megy el, a mi közösségeinkről van szó, arról a gyülekezetről, ami a szenteknek az a közössége, ahol ebben a földi világban nekünk időben, térben, lehetőségekben találkozásaink vannak, és Pál apostol nem mondja azt, hogy ez egy tökéletesen működő szervezet, hanem éppen a gyengeségeit látja. A korintusi levél kifejezetten erről szól, hogy Pál apostol belelát a gyülekezet életébe, a válság helyzeteibe, a rossz hozzáállásokba, és ezeket próbálja egy kicsit a helyére igazgatni. Mert hogy ez a közösség igazából, most először így mondom, aztán megindoklom, ez egy kényszer közösség. Ahhoz a példához szoktam hasonlítani, és ezt mondtam már bibliaóráinkon is, amikor két ember nagyon szerelmes lesz ember egymásba. És ők választják egymást, és úgy döntenek, hogy házasságot kötnek. Igen ám, de ezzel két családot belekényszerítenek egy közösségbe. Ők nem választották egymást, nem voltak szerelmesek egymásba. Az egyik hozta azt, amit én nem akartam. És attól kezdve egy abroszhoz ülünk le, vagy egy asztalhoz, és ünnepeljük az ünnepeinket, meg látogatjuk az apatársat, meg az anyatársat, akiről megvan a véleményünk, hogy az milyen, meg mit nem csinál jól, meg hogy nem csinálja jól. Ebbe ez egy kényszer. Amikor Krisztushoz közel kerültem, én nem választottam azt, aki most mellettem üd a padba. Miért? Ki ő? És hogyan illeszkedik hozzám? Mi közöm nekem az ő életéhez? És kényszerből valahogy, egy szent kényszerből, amit az Isten lelke kigondolt, összehozta azt a közösséget, amiben most is itt vagyunk. És ebben a közösségben bizony néha rendet kell tenni. Pál apostol azt mondja, hogy vannak ebben a közösségben mindig olyanok, hogy azt érzik, hogy ők olyanok szeretnének lenni, mint a másik. Nincsenek megelégedve azzal, amilyenek ők. Látnak egy jobbat, egy példaképet talán, valaki olyat, aki feljebb van, mint ők, és elkezdenek irigykedni. És akkor azt mondja Pál apostol, hogy mivel nem vagyok kéz, mivel nem vagyok olyan ügyes, mint a másik, akkor én nem vagyok idevaló, méltatlan vagyok hozzátok. És talán ez egy ilyen túlzott alázat, vagy inkább beteges alázat, ami arról szól, hogy nem tudom értékelni magam, és nem tudom elfogadni azt, hogyha az engem Isten lelke idehívott, akkor nekem itt helyem van. Akkor nekem itt feladatom is van. Van olyan, amikor így szoktuk mondani, hogy az embernek az önbecsülése nagyon kicsi. És ez megakadályoz dolgokat, hogy jól működjön. Ez is tévedés, vagy ez is rossz dolog, és az is rossz dolog, amikor ennek az ellentettjével találkozunk, amikor viszont valaki nagyon gőgös tud lenni. A nagy gőgösségünkben pedig azt mondjuk, amit Pál apostol mond, vagy idéz a gyülekezetből, nekem nincs szükségem rád. Nekem te nem kell lesz. Vajon megteheti egy ember a gyülekezetben, hogy egy másikra úgy tekint rá, hogy azt mondja, hogy nekem te nem kell lesz. Nem nekem kell, Istennek kellett, ezért Isten odahívta. Ezt a kapcsolatot Isten létrehozta vele. Az, hogy mellém is odarendelte, az egy másodlagos dolog, de addig, amíg én nem ismerem meg őt, és nem ismerem meg azokat az ajándékokat, amiket benne Isten azért készített el, hogy akár engem is formáljon meg, rendet tegyen bennem, addig én nem mondhatom a másiknak, hogy nekem nem kell lesz. Nem mondhatja a láb a kéznek, hogy nem kell lesz, és a szem a fülnek, hogy nekem nem kell lesz. Mert mindegyik benne van a testben. Amikor az életünkben próbálunk olyan kategóriákat létrehozni, ahol hasonszőrűek vannak együtt, akkor néha talán pont ez ellen az isteni munka ellen dolgozunk. Nyilván, hogy minden gyülekezetben is például megvannak a réteg alkalmak. Külön foglalkozunk a kisittanosokkal, a kicsit nagyobbokkal, a konfirmálókkal, a fiatalokkal, a családosokkal, az idősebbekkel, de ettől függetlenül ez egy test, és elválaszthatatlan. És minél több közös felület van, hogy lássuk és ismerjük egymást, annál inkább érezzük azt, hogy ez egy test. A világban is így van sajnos, hogy külön veszük a kategóriákat. Biztos, hogy ennek is megvan a fontossága néha. De most pont elgondolkoztam azon, hogy a gyermekeink mennyi szintfelmérőt írnak, hogy te a jó matekos vagy, vagy a rossz matekos vagy, a jó nyelvzseni, vagy a nem jó nyelvzseni. Te a jó gondolkodású, veled gyorsan lehet haladni, szegénnyel meg majd még behozzuk valahogy a lemaradást. De az élet nem erről szól, hanem arról, hogy egyszerre vagyunk mindenhol jelen. És ezért nem értjük meg egymást, mert mi már elkülönültünk egymástól, és van egy olyan csapat, aki szalad, és van egy olyan csapat, aki le van mindig maradva. És Pál apostol azt mondja, hogy Hiszed-e a szenteknek azt a közösségét, hogy ez egy? És aki le van maradva, az arra számít, hogy odajön valaki, fölkarulja és fut vele. És aki meg nagyon rohan elől, nem baj, ha néha lelassít, mert aztán csak a saját feje után szalad, és nem biztos, hogy a célt azt ilyen gyors döntésekben is szem előtt tudja tartani. Pál apostol azt mondja, hogy és nem is akárhogy vagyunk együtt, hanem kegyelmi ajándékokat kaptunk. Ezt az előtte lévő részt én nem olvastam, bár talán nagyon ide kívánkozott volna, ahol először elmondja az apostol azt, hogy mindenkibe belehelyezett Isten valami olyat, amit át tud adni. Ami azért van benne, hogy azzal szolgálni tudjon, hogy azzal többé tegye a másikat. És ez nem csak egy egymás kiszolgálása, hanem ebbe találom meg a saját életemnek is az értelmét, meg az örömét. Hiszen nagy öröm az, amikor azt látom, hogy valamit úgy tudtam tenni, hogy az hasznos, hogy az valakinek az életébe bele tudott épülni, az valakinek örömöt hozott. Amikor a tanítványokat kiválasztja Jézus, ez is egy olyan klasszikus példa. Hát az egy nagyon vegyes csapat. Na, ott aztán van mindenki. Tanult és tanulatlan, és jókészségű, és kevésbé, és bátor, és nyüzöge, és mindenféle van benne, és azt mondta, hogy na, ezek az én tanítványaim. És nem szégyelte őket. Nem szégyelte. Sose tagadta le, hogy na, ezek az én tanítványaim. Olyan nagy dolog, hogy az Isten így lenéz ránk, és azt mondja, hogy ő nem tagadja meg, hogy hozzátartozunk. De akkor mi is fogadjuk el. Nem csak azt, hogy hozzátartozunk, hanem azt is, hogy egymáshoz is tartozunk. És aztán végül Pál apostol ennek az igének, hát nem tudom most olyan részletesen magyarázni, mint amilyen sok szép gondolat van benne, de a végén mégiscsak a végkicsengése az, hogy aztán a testnek van egy közös közérzete. Vagy az egész jó bőrben van, és jól érzi magát, vagy az egész nagyon elerőtlenedett, nagyon gyenge, nagyon elesett, és nagyon beteg. És ezt mi magunk is tudjuk, hát Pál apostol is innen veszi a képet, hogy ha az embernek az egyik tagjával valami baj van, az az egészre rányomja a bélyegét, akkor az elveszi a kedvemet, ha fáj a fejem, akkor nem akarok elindulni, akkor a lábam sem mozog, gondolkodni se tudok, és ugyanígy van az életben, a közösségekben is, hogyha egy tag ott valahol megsérül, van valami baja, akkor az egészben van valami bicegés. Ugyanakkor fordítottját is látja Pál apostol, és azt is elmondja, hogy viszont egy tag nagy hatással tud lenni a többiekre. Egy másik ige hirdetőtől olvastam, ennek az igének a kapcsán kicsit csodálkoztam is, hogy erről a dologról ír. Azzal kezdi az ige hirdetést, hogy ma reggel olvastam egy jó viccet, és szakadtam a nevetéstől. És utána rájöttem, hogy milyen jó közérzetem lett tőle. Hogy ez az egész testemre kihatással volt. És azt utána elkezdi magyarázni ezt az igét, hogy ha az egyik tag örvendezik, és az átragad a másikra is, akkor az egésznek a közérzete valahogy úgy más lesz. Az egy olyan légkört hoz be, amire igazán szükségünk van. Hát bizony úgy van, hogy néha ilyen világvége hangulat van a gyülekezetekben. Tényleg úgy várjuk vissza Krisztust, hogy itt a világvége. De nem azzal az örömmel, hogy találkozunk a vőlegénnyel, és hogy a mennyasszony, az egyház, a szentek közössége találkozik a vőlegénnyel, és most jön a nagy ünnep, pedig ez lenne az alaphangulata a gyülekezetnek, a szentek közösségének. Még egy érdekességet hadd mondjak el, bár lehet, hogy vannak, akik tudják. Mi úgy gondoljuk, hogy amikor egy-egy emberrel találkozunk, és ugye az első benyomásaink megszületnek róla, így is szoktuk mondani, hogy olyan szimpatikus nekünk a másik. Egy kicsit megdöbbentett, hogy ennek a szónak az eredeti jelentése, az azt jelenti, hogy együtt szenvedni a másikkal. Hát pedig pont azért szokott szimpatikus lenni, olyan kedves, olyan mosolygós, olyan kellemes az egész ember, és amikor azt mondja a Biblia, hogy hát szimpatikus neked valaki, akkor az azt jelenti, hogy akár kész vagy érte, vagy vele együtt szenvedni is helyzetekbe. Hát van ennyire szimpatikus már így akkor az a másik ember, akivel találkoztam? Vagy akivel együtt ülök a templom padjában? Hogy én ezt is vállalom vele? Hogy az életének bizony vannak olyan korszakai, ahol nem biztos, hogy adni tud nekem. De nekem nagyon sokat kell adnom neki. És aztán utána megint csak fordítsuk meg a kérdést, és gondoljuk végig, hogy hányszor Nem jöttünk azért egy közösségbe, mert úgy éreztük, hogy most fáradt vagyok hozzá. Most nincs szükségem semmire. Nem jöttem el azért, hogy adjak másoknak. Pál apostol szépen fogalmazza. Kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Ha az egyik szenved, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és annak egyenként tagjai. Még egyszer felolvasom zárásképpen a Heidelbergi Káténak a kérdését és válaszát. Mit értesz a szentek közösségén? Először azt, hogy a hívők együtt és egyenként is tagjai az Úr Jézus Krisztusnak, és részesei minden javának és ajándékának. Másodszor, hogy mindenki tekintse kötelességének, hogy ajándékaival a többi tag javára és üdvösségére készséggel és örömmel szolgáljon. Tekintse kötelességének, hogy a többi tag javára és üdvösségére. Azért ezek súlyos mondatok. Nem csak megsimogatni, hogy most ne sírj, hanem azt is készítgetni, vagy segíteni azt az utat, amelyen az üdvösségig eljut az a másik. És készséggel lenni, készen lenni, akármikor szüksége van rám, és ráadásul ezt örömmel is megtenni. Nem csupán kényszerből, hanem hálát adva az Istennek annak, azért is, hogy akár most én ebben eszköz lehetek. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy lehessen hitünk a szentek közösségében. Amen.